Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Műsorunk második részében a hazai részvényekkel foglalkozunk, méghozzá elemzői szemmel nézzük meg azt, hogy mit mutattak a friss, aktuális gyors jelentések, illetve bizonyos papíroknál milyen kilátásokra érdemes felkészülniük a befektetőknek. Itt van a stúdióban az MBH Befektetési Bank két szakértője, Debreceni Csaba vezető elemző, illetve Rácz Balázs szenior tőkepiaci elemző. Szeretettel köszöntelek titeket, szervusztok!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Szia, köszöntöm én is a hallgatókat!
Kezdjük is talán az egyik blue chip-pel. Mit mutatott az elmúlt időszakban a MOL üzleti teljesítménye? Maga a modell egyébként, arra is majd térjünk ki egy picit, hogy milyen finomságokat tartalmaz, és mennyire érdemes most itt az osztalék szezon körül a MOL papírjaira fókuszálnia a befektetőknek.
Igen, hát a MOL is túl van már ugye a 2025-ös első negyedéves gyors jelentési szezonon. Összességében 220 milliárd forint osztalékot fog fizetni a vállalat a tavalyi év eredménye után. A mi modellünk 3261 forintos egyéves célárat határoz meg a MOL-ra. Ugye ez nagyon fontos, ezek a modellek osztalék után értendőek, és mi egyébként ilyen 190 milliárd forinttal számoltunk még annó, amikor ugye március közepe végén kiadtuk az elemzést. Egy picit ezt alálőttük, de összességében magára az egyéves célára ez olyan nagy hatással nincsen, vagy nem lesz. És hát itt a napokban is megtudtuk, hogy ez a 220 milliárd forint, ami egyébként részvényenként ugye 275 forint, és egyébként két részből tevődik össze, tehát egy 175 forintos és egy 100 forintos rendkívüli osztalékból. Június 3-án lehet utoljára megvenni a MOL papírjait úgy, hogy valaki még kapjon osztalékot, és hogyha a mostani árfolyammal nézzük meg, akkor ez valójában 8-9%-os osztalékhozamot jelent, amivel egyébként a MOL pont el is éri a peer groupának, tehát a versenytársainak az átlagát. Hogyha itt megnézzük nyugat-európai vagy a környékbeli olajcégeket, itt a BP-től Shell-en át, Total Energy, ÖMV, egy-két török, meg lengyel papír, a többi, akkor azért az látszik, hogy ez az átlagosztalékhozam, ez valahol ilyen 8%-nál van, és talán én azt gondolom, hogy a befektetők egy a mai világban ezt a 8%-ot el is várják egy olajpapírtól, ami persze tűnhet magasnak, vagy akár túlzó elvárásnak is, de az látszik, hogy azért az elmúlt egy-két évben ezt ki tudták fizetni ezek a cégek, aztán persze nyilván azt meglátjuk, hogy ez a jövőben is működni fog, láttuk már azt az időszakot, amikor nagyon nehezen ment az olajcégeknek, például ugye a 2015-ös évek után ott emlékszem, mi is nézegettük a Shell-t, meg is ugye nagyon, nagyon nehezen tudtak osztalékot fizetni, ha egyáltalán fizettek, de most egy más időszak van, és hát megengedheti magának a MOL, hogy a tavalyi év után ugye ennyit fizessen, hiszen gyakorlatilag 2024-ben ugye ilyen majdnem 9300 milliárd forint árbevételt termelt, 3%-kal több volt, mint az azt megelőző évben, és hát ugye az EBITDA is jó, az egy picit csökkent, de azért még mindig jól alakult, és hát ugye ebben az évben pedig úgy tűnik, bár még csak egy negyed éven vagyunk túl, ez az első negyedéves eredmény se volt rossz, de egy energetikai cégnél is egyébként itt mindegy, hogy MOL-ról vagy más energetikai cégről beszélünk, azt azért látni kell, hogy a COVID időszak alatt, illetve utána ugye az orosz-ukrán konfliktus alatt ezeknek a cégeknek a többség, akik jól csinálták a bizniszt, azok nagyon sok pénzt kerestek. Tehát például ugye az Alteo is ugye Magyarországon ide sorolható, és egyszerűen azt most látni kell, hogy ezek a cégek, hogyha nem lesz ilyen turbulencia az energetikai piacon, már pedig nagyon reméljük, hogy nem lesz, mert azért ez a fogyasztóknak nem feltétlenül tett jót, akkor vissza fogunk csorogni, vissza fogunk folyni. A megszokott kerékvágásba, ugye, ahogy ezt szokták mondani, és hát majd meglátjuk, hogy ezek a kiemelkedő osztalékok egyébként akkor is fönntarthatóak-e.
Milyen katalizátorok és kockázatok lehetnek egyébként a MOL esetében, mint befektetési sztori?
A MOL-nál egyrészt 2050-ig el akar érni a zéró karbon semlegességet, ami minden olajcégnek az egyik célja, de hogy 2030-ig, és talán én azt gondolom, hogy még egy kicsit tovább is, azért itt a meghatározó tényező az olaj kitermelés és finomítás lesz. Tehát ez mindenféleképpen fontos, mennyit tud felszínre hozni, ennek a volumene növekszik-e, hogy alakul a nyersanyag, a dollár árfolyama, a finomítói marzsok, talán a finomítói marzsok a legfontosabb, és ugye van egy átalakulási folyamat mind a MOL-nál, mind a többi cégnél, hogy igazából egy ilyen újrahasznosító, megújuló céggé is váljon. Ez most egyébként sok pénzt el fog vinni. Ugye ezzel a hétköznapi ember a üvegvisszaváltással találkozik, de a MOL-nél sokkal több mindent csinál. Tehát ugye használt gumiból bitument, műanyag újrahasznosítás, stb. Építi a naperőműveket, és előbb-utóbb szerintem ezt majd nyilvánvalóan díjazni fogják a befektetők. Tehát amit itt most látni kell, hogy van egy hagyományos olajkitermelő és feldolgozó cég, és mellette épül valami, ami a zöld jövőről szól, és ennek a mixe határozza meg a befektetési sztorit jelenleg.
Két prémium kategóriás hazai tőzsdei társaságban is komoly érdekeltséggel rendelkezik a MOL csoport. Az egyik az az Alteo, a másik pedig a Waberers, és az a szerencsés helyzet, hogy mind a két társaságnak követitek egyébként a gazdasági teljesítményét. Itt is megvoltak az első negyedéves gyors jelentések. Mi látható ennél a két cégnél? Milyen célárakról tudtok beszámolni?
Az Alteónál ugye nem változott a célárunk. Az Alteónál is igaz az, amit a MOL-nál beszéltünk, hogy az energiakáosz időszaka alatt iszonyatosan jó eredményt tudott termelni a cég. Nyilván ez hozzájött az is, hogy lett új szélerőmű, lett új naperőmű, tehát ugye ez is hozzájárult ahhoz, hogy jelentősen magasabb EBITDA-t érjen el a cég. Az első negyedében látható visszaesés az eredményben, ez egyrészt írható annak a számlájára, hogy ugye visszatérünk a normál kerékvágásban, ami az energiakáosz előtti időszakot illeti. Másrészt, bár ez így lehet, hogy az embereknek nem tűnik föl, de nagyon szélcsendes időszak volt az első negyed év, tehát a szélerőművek. Azt hiszem, hogy úgy írták, hogy talán az elmúlt 5 évben a legalacsonyabb termelést érték el. Nem azért, mert rosszak, hanem egész egyszerűen nem fújt a szél. És hát ugye a harmadik dolog, ami megdobta a költségeket, az pedig az, hogy van ugye egy ilyen munkavállalói részvényprogram, és ugye az ehhez szükséges részvények megvásárlása miatt ugye ez egy magasabb költséget rót a cégre, ezt ugye személyi jellegű költségekként tudnánk lefordítani, de összességében a menedzsment azért lefektetett egy nagyon komoly pályát ugye 25 januárjában, hogy hova szeretnének elérni, ugye az egy 300 millió eurós EBITDA 2030-ra, az egy nagyon komoly méretugrás, én azt gondolom, hogy ezt csak és kizárólag Magyarországon nem lehet megvalósítani, tehát mindenféleképpen külföldre kell terjeszkedni, úgyhogy a mi modellünk most jelenleg azzal számol, amit tudunk, tehát nem szeretnénk megtippelni, hogy a menedzsment milyen felvásárlást akar 1,5 év múlva megvalósítani, lehet, hogy még egyébként ők sem tudják, hanem majd valami jó lehetőség szembe jön és nyakon csípik. Úgyhogy nekünk most ez a base case-ünk, ez a 6143 forint, és nyilván, hogyha jönnek a bejelentések, az új dolgok, akkor pedig az egész modellt nyilván frissítésre szorul. A Waberersnél pedig ugye az látható, hogy azért a Magyar Posta biztosító megvételével azért most már a biztosítási szegmens a cégnél eddig is látható volt, de most már még jobban látható, az eredménynek jelentős része onnan érkezik. Nyilván a másik szegmens ugye a logisztika, ott a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatásokra koncentrál a cég, tehát ez az in-house, tehát amikor ilyen gyártelepen belüli logisztikát valósít meg, vagy országon belüli, vagy ugye a raktározás, ami szintén egy magasabb marzsú üzlet annál, mint hogy valahol rápakolják a terméket a kamionra, és az elmegy A-ból B-be, majd B-ből vissza A-ba. Ez olyan, amilyen, nyilván az európai konjunktúra alól ez a rész nem nagyon fogja tudni magát kihúzni, tehát hogyha az európai növekedés az plusz-minusz 0%, akkor ugye itt nehéz nagy növekedést elérni, ráadásul a szállítmányozási szegmens az ugye nagyon töredezett, tehát Európában nem tudom hány ezer vagy 10 000 cég van, és mindenki csak a piacnak egy nagyon pici részét kontrollálja. És hát a biztosítás, az pedig ugye most már megjelennek az életjellegű biztosítások, valószínűleg föl erősödnek azok a hangok, illetve nekem egyébként befektetők mondják meg, minket megkeresnek, hogy mikor lesz szétválasztva a cég, ez ugye azért előkerül nyilván a céggel való beszélgetés során is, de most történt meg a vétel, integrálás, stb., tehát nem ez az időszaka ennek, de szerintem ez előbb-utóbb el fog következni, amikor nagyon fajsúlyos kérdés lesz, hogy a logisztikát a biztosítással együtt, vagy külön kellene csinálni. És hát ugye ezek alapján úgy alakul, hogy nálunk a Waberersnek az egyéves célára az 5980 forint. Ugye ebben mi nem számolunk a két üzletág szét választásával. Nyilvánvalóan, mivel a biztosítás az egy pénzügyi szektor, egy kicsit máshogy értékeljük, mint a logisztikát. A logisztikát lehet DCF modellel, a másik részét a cégnek a biztosítást az könyv szerinti értékkel, értékeljük, és a jelenlegi piaci árhoz képest azért magasabb célár az egyrészt ennek a biztosítási szektornak a felfutása. Látjuk azt, hogy a Management Guidance frissítve lett. Ugye az is látszik, hogy a Waberez azért megjelent a vasúti fuvarozásba, a személyszállításba, de például visszatérve a vasúti fuvarozás, ugye az egy azért nagyon fontos dolog, mert az Európai Unió nagyon erősen szeretné tolni a vasúti fuvarozást, mert annak alacsony a károsanyag kibocsátása, és ma az Unióban viszonylag a árufuvarozás kicsi része zajlik vasúton. Úgyhogy ez is lehetséges, hogy egy olyan iparág, ami majd ezután fog igazából beindulni.
Térjünk is át akkor a Richterre, ugye szintén publikálta negyedéves gyors jelentését a társaság, illetve ugyanazon a napon bejelentett egy együttműködést is, méghozzá egy amerikai biotechnológiai társasággal. Nyilván K plusz F tevékenységről, átfogó üzletfejlesztési stratégiáról van szó, illetve természetesen arról, hogy az Egyesült Államokban is tudja bővíteni a jelenlétét. A nőgyógyászati területen a Richter. Mi mondható el összességében most erről a sztoriról?
Ez egy nagyon fontos stratégiai lépés a Richternek. A hosszú távú stratégiájában a nőgyógyászat az kiemelt szerepet kap, és ezzel az együttműködéssel lehetőséget kap a Richter, hogy majd később megjelenjen az amerikai piacon is. Ez egy nagyon fontos mérföldkő számára, hiszen ugye az amerikai piacra való belépésnek nagyon komoly korlátai vannak. Kisebb gyógyszercégek nem tudnak könnyedén bejutni az amerikai piacra. Ugye a Richter különleges abban, hogy az AbbVie-vel történő együttműködés révén már több éve a kariprazin molekulával jelen van az amerikai piacon, és ezzel az újabb együttműködéssel pedig tovább tudja növelni a fókuszt. És hát ez nagyon fontos számára, hiszen ugye a kariprazin szabadalmi joga 2029-ben lejár, amit esetleg 2030-ig kiterjeszthetnek, de ez nem oldja meg a problémát, és addig el kell jutni a Richternek oda, hogy a többi üzletágból, például a nőgyógyászatból, a biotechnológiából, vagy a generikus üzletágból odáig fejlődjön az árbevétel, hogy a kariprazinból kieső bevételt helyettesíteni tudja. Tehát van egy jól felépített stratégia, és ez az együttműködés is most a stratégiájának a része. Ez egy jó hír, de az árfolyamban ez nem tükröződik. Ahogy említetted, a Richter árfolyama hol esik egy kicsit, hol stagnál, de egyelőre nem közelíti a célárfolyamunkat, ami 13.000 forint felett található kicsivel. Ez jó hír abból a szempontból, hogy még mindig nagy felértékelődési potenciál van, és a mögöttes fundamentumokat megvizsgálva, pont a gyors jelentés után erősítettük meg a célárfolyamunkat, tehát mi azt gondoljuk, hogy ez a 13.000 forint, ez egy reális és elérhető árfolyam cél a Richter számára.
Az, hogy itt az elmúlt időszakban azért olyan bejelentések érkeztek, akár a tengeren túlról, illetve az elmúlt napokban, most már Magyarországon is megjelent az a kormányzati szándék, hogy milyen jó lenne, hogyha a gyógyszerek is olcsóbbá tudnának válni a fogyasztók számára. Ezeket hogy látjátok? Egyáltalán jelenthetnek-e ezek érdemi veszélyt egyébként a Richternek a növekedési vagy tervezett növekedési pályájára?
Igen, ezek nagyon fontos témák, amik nagyon komolyan érintik a Richter életét, így érdemes tisztába tenni. Kezdem a magyarországi bejelentéssel, valóban hallhattunk ilyen irányú törekvéseket. Ez érintheti a Richter, de csak kismértékben, hiszen az árbevételének csak töredéke, 10% környéke származik Magyarországról. Egyelőre nem tudunk semmi konkrétumot, tehát ennek komoly értékromboló hatása a Richterre vonatkozóan szerintem most nincsen. Sokkal inkább érdemesebb fókuszálni most a tengeren túli folyamatokra, és ott is leginkább két folyamatot különböztetnék meg. Ugye Donald Trump amerikai elnök beszélt arról, hogy vámokat szabnak ki a gyógyszeripari cégekre is, vagy a gyógyszergyártókra. Ez viszonylag egy unikális lépés, hiszen jellemzően, hogyha lehet így fogalmazni, humanitárius okokból a gyógyszercégeket nem igazán szokták szankcionálni. Például Oroszországban is van kitettség a Richternek, és tudja értékesíteni Oroszországban is a készítményeit, a szankciók nem vonatkoznak rá. Ezért egy meglepő lépés lenne az, hogyha valóban a gyógyszeripari cégek Amerikában vámot kapnának. A mögöttes gondolat itt az, mint ami egyébként is a vámokkal kapcsolatban, hogy a termelés egy részét szeretné Trump visszahozni Amerikába, és ugye ezzel a lépéssel az a célja, hogy számos gyógyszergyártó külföldön gyártja a termékét, majd azt exportálja Amerikába, és akkor ott értékesítése azt szeretné, hogyha ezek a készítmények Amerikába készülnének. De nem olyan egyszerű egy gyógyszergyárat elhozni Amerikába, és ezt talán Trump is beismerte, és nem valószínű, hogy ezek a lépések komoly problémát jelentenek majd a Richternek. Némi átrendeződés lehet a piacon, és látszanak is ilyen jelek, hiszen a Roche gyógyszergyártó jelentette be, hogy több 10 milliárd dollárnyi beruházást hozna Amerikába, és oda is telepítene valamekkora gyártást. De mikor a társaság meghallotta Trumpnak a másik tervét, hogy ezzel párhuzamosan azt szeretné Trump elérni, hogy a gyógyszerárak csökkenjenek Amerikában, akkor már visszakozott a Roche gyógyszergyártó. Tehát itt ilyen hatások vannak, hogy egyszerre ez a két dolog, hogy jelentős vámok lépnek életbe, és mellette még jelentős gyógyszerár csökkenni is fog bekövetkezni. Ez nem valószínű, hogy megvalósul. Gondoljunk itt Trumpnak a tárgyalási stratégiájára, hogy mond egy nagyon negatív forgatókönyvet, és abból egy sokkal enyhébb változat fog megvalósulni. Itt is inkább ezt látom. A konkrét intézkedéseket hosszú tárgyalás sorozat előzheti majd meg, és ezek a tárgyalások nem biztos, hogy néhány hét alatt le fognak zajlani, tehát itt hosszú hónapos tárgyalások végeredményeként fog majd kialakulni valami. Hogyha valamekkora vámokat is kapna a gyógyszerpiac, az érinteni a Richtert, viszont a Richter csak a hatóanyagot, például ha Vraylára gondolunk, amiből a legnagyobb értékesítés származik, akkor a Vraylárnak egy része az Amerikában készül, tehát a hatóanyagot mondjuk itt Magyarországon gyártják, vagy Európában, de a készítményt ugye az AbbVie forgalmazza és ő csomagolja, tehát ez is egy nagy kérdés, hogy milyen mértékben vonatkozik majd le a vám. A másik téma a gyógyszerár csökkentés. Donald Trump lépései érthetőek, hiszen az köztudott, hogy Amerikában sokkal drágábbak a gyógyszerek, mint Európában, és már az első ciklusa alatt is voltak ilyen törekvései, hogy szeretné csökkenteni a gyógyszerárakat, de ezt akkor sem sikerült meglépnie, és most is azért ez egy nagyon kényes téma, és nem valószínű, hogy nagyon drasztikus gyógyszerár csökkentés következne be, hiszen Amerika a világ legkomolyabb gyógyszerpiaca, ott van a legnagyobb gyógyszerportfólió, és hogyha kénytelenek lennének a gyógyszergyárak jelentősen csökkenteni az árat, akkor bizony hiány állapot is kialakulhatna Amerikában. Tehát a fogyasztóknak nagyon rossz forgatókönyvek is jöhetnének ebben az esetben. Tehát benne van a pakliban az, hogy a gyógyszerek ára csökken, akár a Richter készítményének az ára is, de mivel semmilyen konkrétum, semmilyen részlet nem látható, még azzal kapcsolatban sem, hogy milyen típusú gyógyszerek ára csökkenhet, így ezért konkrét hatást erre vonatkozólag nem lehet megfogalmazni, de az tény, hogy figyelni kell, hogy milyen bejelentések jönnek ezzel kapcsolatban, és elképzelhető egy olyan forgatókönyv is, hogy ennek hatására majd a későbbiekben felül kell vizsgálni a célárfolyamot, de egyelőre még nem tartunk itt.
Köszönöm, hogy befáradhatok a stúdióba, az MBH Befektetési Bank szakértői Debreceni Csaba vezető elemző és Rácz Balázs szenior tőkepiaci elemző voltak a vendégeink ma a prémium kategóriában.
Köszönjük szépen!
Köszönjük a lehetőséget!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.